Folytatódik a brüsszeli hét, a mikrofonnál továbbra is Nagy Tamás. Ezen a héten minden szem Franciaországra szegeződik, ahol a hétvégén tartják a parlamenti és az elnök választás első fordulóját. Sok más mellett az is múlhat a voksoláson, hogy újraindulhat-e a két éve pont a franciák miatt megtorpant európai alkotmányozási folyamat. Hogy milyen forgatókönyvek léteznek, arról Fóris Györgyöt, a Brux Info elemzőjét kérdeztem.
Az Európai Uniónak mindig fontos, hogy melyik országban, melyik meghatározott nagyobb ország mi a fontosabb választás. Különösen fontos, hogy a két vezető országnak, Franciaországban és Németországban, hogyan alakulnak a hatalmi viszonyok, és soha nem látott módon fontos most, hogy Franciaországban kettőjük közül hogyan alakul meg a választás eredmény. Ennek egyszerűen az az oka, hogy mint tudjuk, van egy ilyen képletes mondás, Franciaország két megállította az Európai Unió vonatát. Azzal, hogy a népszavazás ott egy integrációs lendületben nemet mondott az alkotmányos szerződésre, egy váratlan sokkot okozott, és leállított egy folyamatot. Lehet mondani persze, hogy igen, a hollandoknál is bekövetkezett ez, de a franciáknál ez annyival súlyosabb, túl azon, hogy Magyarországról van szó, hogy nem csak alapítóország, mint a hollandok, de az az alapítóország, amelyiknek az érdekében is kedvéért valahol annak idején az egész Európai Unió alakult. Tehát a franciák nem ilyen egy integrációs fejleményre, hihetetlenül fontos fejlemény volt. Az világos volt, hogy addig, ameddig nem változik a francia vezetés, ugyanaz az elnök, ugyanaz a kormány, vagy kormánypárt viszi az ügyeket, amely kiírta a szavazást, addig nem lehet számítani lényeges elmozdulásra, ugyanazok az emberek nem nagyon fogják újból elővenni ezt a nagyon gyúlékony anyagot. Most viszont lesz egy ilyen változás, új vezetőkre van kilátás, és akkor még elvben esély nyílhat arra is, hogy ezt a vonatot is újra el lehet indítani. Sárközéről tudni lehet, mert hiszen többször nyilatkozta, hogy ő egyfajta mini szerződésben gondolkodik, azaz sok mindent átvenne az alkotmányos szerződésből, de azért messze nem mindent. Cserébe ő nem népszavaztatna újra, hanem mivel ez csak egy kis szerződés, ezt parlamenten megszavaztatna. Ez viszonylag esélyt ad arra, hogy átmenne, kérdés, hogy elég lenne Európának. A nagy part, a nagy vetétás, Royal ezzel szemben ugye azt mondja, hogy ő nagy ambiciózus változásokat szeretne, főleg szociális politikában, cserébe ő viszont népszavaztatná. Ez tartalmi oldalról sokaknak jó lenne, viszont megint kockáztatja az egész hanvába volt.
Beszéltünk az uniós alkotmányról, de nyilván nem csak a francia elnök választás kimenetelétől függ az, hogy mi lesz az uniós alkotmány jövője.
Nem, valóban. A francia választás láthatóan háttérbe szorítja az, hogy szinte ugyanakkor, egy-két hét eltéréssel, egy további nagyon fontos szereplőnél szintén gyökeres változásra van, vagy legalábbis fontos személyi változásra kilátás Nagy-Britanniában. Ez azért tűnik ma kevésbé fel, mert láttólag már eldőlt, mindenki tudja, hogy Tony Blair kormányfő heteken belül bejelenti lemondásának időpontját is, mert le akar mondani, ezt már tudjuk, és valószínűleg pénzügyminisztere az elég euroszkeptikus Gordon Brown fogja átvenni tőle a pálcát, vagy csak a párton belül valamilyen puccsal ezt meg nem fúrják. Na most ez a nagy kérdés, azt tudni lehet, hogy Blair valószínűleg május közepén fogja bejelenteni, hogy körülbelül mikor megy el, és szakértők, politikai megfigyelők arra számítanak, hogy ez minden bizonnyal még a júniusi csúcs után fog következni, tehát június legutolsó napjaiban vagy július elején. Azaz, azon a bizonyos júniusi végi kulcsfontosságú súlysértekezeten, ahol Merkel most már néhány napos francia partnerével megpróbál egy új forgatókönyvet előterjeszteni, még Blair lesz az, aki a brit álláspontot képviseli. Mondom, nagy valószínűséggel, persze nem biztos. Itt a nagy kérdés, amin szakértők vitatkoznak, hogy Blair vajon hagyja maga után európai örökség, vagy félreáll. Ez nagyon nem mindegy, tudva, hogy utódabban nem igazán integráció szimpatizáns. Tiszteletem szerint Blair még utoljára bizonyos határok között elkötelezhetné magát és kormányát egyfajta Merkelt támogató, valami fajta szerződés módosítás irányába mutató forgatókönyv mellett, amit utóda, az ezt nem nagyon szerető Brown azért tudna lenyelni, mert mondhatná azt, hogy én ezt ugyan nem szeretem, és magamtól nem csináltam volna, de tiszteletben tartom előzöm szándékát. És tetében nem csak a britek vannak itt játékosok, hanem a lengyelek is, akikről tudni lehet, hogy a jelenlegi populista színezetű kormány hajlamos látványosan Európával szemben és tetejében igen-igen ellen értekelt az alkotmányos szerződéssel, meg a cseh kormány, amelyikről viszont tudni lehet, hogy ma már a kormány is, az államfő pedig Václav Klaus egyértelműen euroszkeptikus. Václav Klaus egyszerűen a hajdani szecsőrista Európától idegenkedő, Európai integrációról idegenkedő minimális Európát akar politikát követi csak, és nagyon-nagyon pici az esélye, hogy őt ebből ki lehet mozdítani.
Beszéljünk azonban Hollandiáról is, hiszen 2 évvel ezelőtt Hollandia is népszavazáson utasította el az uniós alkotmányt, itt viszont nem lesz változás. Hollandián mi múlhat?
Igen, ez nagyon érdekes dolog, hogy ahogy azt mondtuk, hogy azt tudni lehetett Franciaországra, hogy ameddig ugyanazok az emberek vezetik az országot, addig ugyanazt a kérdés alig fogják visszavinni az őket egyszerre utasító közvélemény elé. Úgy persze ez ugyanez elven igaz a holland helyzetre is, mert pedig ott már eldőlt, mert hiszen megvolt a választás, hogy ott ugyanazok az emberek maradtak továbbra is a vezetők, Peter Balkenende továbbra is a kormányfő, akiről nem feltételezhető, hogy azt, amire ő kiírt népszavazás 2 évvel ezelőtt, azt most újból előveszi, kockáztatva, hogy megint el fogják őt utasítani. Ugyanakkor azért más látszik az, hogy ő sem akar részint egyedül maradni, részint azért ő se Európa ellenes. Ők elügyetlenkedtek egy népszavazást, még előtte 3 évvel is büszkén mondták, hogy semmi baj, meg lesz a többség, egyszerűen rosszul kalkuláltak és rosszul kommunikáltak. Úgyhogy nála nincs arról szó, mint például Václav Klausnál, hogy utálja az egészet, hanem csak arról, hogy keresi a fogáspontot. Biztató módon azt nyilatkozta a napokban, hogy nem látja az esélyét, hogy különösebb változtatás nélkül ugyanazt a szöveget elő lehet venni. De az is benne van, hogy annak akkor tehát látja az esélyét, hogyha a szöveg változott, akkor elő lehet majd venni. Azaz nincs már arról szó Hollandiában, hogy teljes egészében utasítanák azt, hogy mégiscsak fölmelegítik a régi konzervet, csak persze egy kicsit átalakítva a receptet.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Portré rovatunkban bemutatjuk önöknek Vivien Redinget, az Európai Unió távközlési biztosát. Fóris Györgytől, a Brux Info szakértőjétől megtudhatják azt is, hogy hogyan vált a kezdetben neve nincs politikus, súlytalan posztja meghatározó tényezővé a bizottságon belül.
Szegény Vivien Reding többszörös hátrányban van, mert valóban úgy tűnik, hogy a tárca az nem feltétlenül a legfajsúlyosabb, mert nem egy felhőigensúlyú vagy bővítéssúlyú terület. Tetében maga a politikus is látszólag egy jelentéktelen, nem fajsúlyos tagországból érkezik, és az eddigi politikai életpályája is olyan, hogy nem feltétlenül hívta fel magára a figyelmet. Luxemburgból egyébként is nehéz feltűnni és kelteni. Vivien Reding tulajdonképpen 99-ig újságíró volt, nem is volt hivatásos politikus. 89 és 99 között azért már úgy, hogy az Európai Parlament tagja volt, tehát valahol politikus volt mégiscsak, de úgy a középosztályban, nem a látványos helyeken. És csak 99-ben került be az Európai Bizottságba, de ott is még az első körben Prodi bizottságában oktatással foglalkozott, amit nem lebecsülésként mondok, de tekintve, hogy az oktatást, kultúrát nagyon minimális számú jogszabály szabályozza, csak a reflektorfényen nem látszik. Tehát Vivien Reding tulajdonképpen egy rutinos biztossá vált mostanra, mert hiszen lassan már a 10. lévébe lép, 8 évet már lehúzott, 2 bizottsági ciklusban már benne volt, de látszólag mindig a háttérben. És egyszer csak most, az elmúlt 1,5-2 évben hirtelen egyre többször merültek fel olyan témák, amiknek ő a felelőse, mert mint kiderült, az ő tárcája, az ő portfóliója viszi előre, és egyre inkább kiderül az, hogy a látszólag másodosztályú biztos elsőosztályú témákat tud vinni, tud exponálni.
A roaming tarifák csökkentésén kívül melyek ezek a területek, amelyek az ő nevéhez fűződnek, hiszen egy átlagos magyar a baranguló mobil tarifák kapcsán hallhatta először az ő nevét?
És ez nem is véletlen, itt is 2 dolog találkozik. Egy objektív helyzet, ami hirtelen felértékel a kommunikációs témát, erre mindjárt visszatérek, meg egy másik olyan kialakult politikai helyzet, hogy a bizottságnak a közvélemény előtti ismertsége és hitelessége, valljuk meg, az utóbbi években erősen visszaesett, van egy általános euroszkepticizmus is, tudjuk, népszavazás megakasztott az integrációt és hasonlók, és ez kivetült a bizottságra is. És Brüsszelben felismerték azt, hogy kellenek embereket közvetlenül érintő hétköznapi ügyek, amiből nyilvánvaló, hogy igenis a nagy tömegek számára értelmes, érkézláb hasznos dolgokat is csinálnak Brüsszelben. És erre egy nagyon konkrét és nagyon tipikus példa az, mindenkinek van mobiltelefonja, nagyon sok ember, és a külföldön van, akkor bizony ő is rálép arra a kényszerpályára, hogy baranguló díjakat kell fizetnie, hogyha akár csak Szlovákiából hívja fel a Pesten lévő rokonait, és ezek a baranguló díjak rémesen drágák. Ezeken keresztül tudott hirtelen egy ilyen névtelen, hajdani volt újságíró, nagyon pici tagországból érkezett politikus asszony 56 éves korára hirtelen most már egy olyan biztossá válni, hogy a sajtó értekezeteire kezd megtenni a terem.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Önök a Brüsszeli Hét 29. adását hallották. Legközelebb jövő szerdán este 8 órakor jelentkezünk. Adásunkat meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió hírportáján a www.inforadio.hu címen. Nagy Tamást hallották, viszont hallásra!